Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Mini államokról hallhatnak a műsor elkövetkező részében. Ezek közül az egyik legismertebb talán Luxemburg, a Mesés völgyhídjával. A gyönyörű Petrus völgyön átívelő hídon jutunk be ugyanis a nagyhercegség fővárosának központjában. A leghíresebb hotel, a Hotel Royal előtt épp egy Ferrari-ból pakoltak ki, amikor legutóbb itt forgattunk. Mögötte várakozott egy másik hatalmas sportautó, felfelé nyílott az ajtaja, megbámultuk. A szállodai londiner aztán elvitte a garázsba a járműveket, és lehetett picit irigykedni. Minden esetre az biztos, hogy még zárás után is lehet itt vacsorázni, bár erről végképp lemondtuk, hiszen másnap korán reggel kellett felvételeket készíteni a híres Adolf hídról. Az ismert völgyhíd előtt kis vonat áldogált. Ez a furcsa express viszi körbe a turistákat Luxemburg fővárosának, Luxemburgnak a központjában. Az állam nevét magyarul Luxemburgnak, így U-val, fővárosáit pedig Luxemburgnak, tehát OU-val írjuk. Csaknem 500 000 élnek a nagyhercegségben. Olvastam egy helyi tanulmányt, amelyben levezették, hogy az állam a római birodalom utódállama. Minden esetre ez a franciákat nem hatotta meg, és elfoglalták a területet. A napóleoni háborúkat lezáró 1815-ös bécsi kongresszus a Franciaország által megszállt luxemburgi hercegséget, amelyhez akkor hozzátartozott a mai Belgium Luxemburg tartományának területe is, független nagyhercegség rangjára emelte, és nagyhercegének első Vilmos holland királyt tette meg. Ez voltaképpen kárpótlás volt a holland király által a Rajna vidéken elszenvedett területi veszteségekért. A holland király gyakorlatilag országának közönséges tartományaként kezelte a nagyhercegséget. 1830-ban a mai Belgium lakossága felkelt a holland uralom ellen és kikiáltotta függetlenségét. Luxemburg lakossága a belga felkelőket támogatta. Aztán az 1831-es londoni szerződés elválasztotta egymástól Belgiumot és Hollandiát. Luxemburgot mindkét fél magának követelte. Végül a nyugati részt Belgium kapta, a keleti a holland király fennhatósága alatt maradt. Aztán a helyi könyvekben 1839 szerepel a mai formájú önálló nagyhercegség születési éveként, második Vilmos holland királynak hálát adva, aki aláírta az erről szóló dokumentumokat. A németek mindkét világháborúban elfoglalták a területet, de 1945 után ismét önálló állam lett Luxemburg. 1984-től a luxemburgi a nemzeti nyelv, amely egyébként a németnek az egyik dialektusa. Két nagyherceg áll az állam élén, az egyik a francia elnök, a másik a holland uralkodó. A luxemburgi nevezetességek közé tartozik a 12 méter magas obeliszk, tetején egy aranyszínű szoborral, az aranyasszonnyal. A háborúkban Luxemburgot szolgáló hősöknek állít emléket. A sétáló utcákon barangolva hamar a városházához érünk. A neoklasszicista épület megér egy fotót, két bronz oroszlán vigyáz rá. Ezen a téren áll második Vilmos államalapító lovas szobra. Innen pár száz méterre találjuk a nagyhercegi palotát. Az épületet 1572-ben emelték, járt itt a napkirály és maga Napóleon is. A németek irodákat rendeztek be, a földszinten mulatót üzemeltettek. Ma már múzeum és középület. A tiszta, szép utcáskákon bandukolva szökőkutakat, szobrokat láthatunk, no meg remek üzleteket. Olyan termékek márkaboltjait is, amelyeket nálunk még kevesen ismernek, mert nekünk túl drágák. Luxemburg azonban nem csupán a hátizsákos turisták paradicsoma.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Világsztárok, hírességek, üzletemberek a lakói és dolgozói papíron a Liechtensteini hercegségnek. Az alacsony jövedelemadók miatt ugyanis rengetegen jelentik be lakóhelyül és székhelyül az Alpokban megbúvó piciny országot. Névleg annyi óriás vállalat van Liechtensteinben, hogyha mindegyiknek csak egy irodája lenne, akkor is alig férnének el az országban, legfeljebb, ha felhőkarcolókat építenének a fővárosban. Valójában viszont tartósan alig 5000-en élnek Vaduzban, a romantikus településen, és 25000-en az összes többi faluban. Az Ausztria és Svájc által határolt ország központja a hercegi vár. 1719-ben alakult önálló állam már a Liechtenstein hercegek birtoka, jelenleg Vámunió kapcsolja Svájchoz, és a valuta is közös. Az állam fő a herceg, de működnek politikai pártok is, az országgyűlés 15 főből áll. A nők csak 1986-ban szavazhattak először. mivel nagyon sokszor voltam már Liechtensteinben, ugyanis nem messze Liechtensteintől található a svájci Kur, és ott lakik a nagybátyám, és mindig, amikor kocsival meglátogattam a nagybátyámat, akkor Liechtensteinben Vaduzban megálltam. Előfordult például egy olyan jelenet, amely például hát akár csak Londonban, vagy bárhol máshogy, ahol még ugye működik hercegség, királyság, vagy bármilyen más monarchia elképzelhetetlen, éppen a hercegi család egyik tagja sétált kifelé a várból, oda mentem, és megkérdeztem, hogy készítetek egy fotót, mondták, hogy persze, és akkor arra jött egy derék kínai turista, és lefotózott minket, aztán sétált tovább az illető, úgyhogy itt azért nincsenek olyan brutális biztonsági intézkedések, mint a többi monarchia esetében, bár természetesen azért a nagyherceg, hogyha kilátogat a város központban, akkor jár neki a díszkíséret, meg a hiper-szuper autó. A mini állam legtöbb valódi, nem csupán bejelentett lakója alpesi tehenészettel foglalkozik, vagy esetleg az idegenforgalomban dolgozik, illetve sokan még a bélyekkiadási üzletben érdekeltek. A turisták és a gyűjtők ugyanis rengeteg bélyeget vásárolnak. Ráadásul még egy nagyon fontos iparága van Liechtensteinnek, itt gyártják a legtöbb műfog sort a világon. Ázsiától Afrikáig mindenhová innen szállítják a protézist. A legtöbben a Rajna festői völgyei miatt érkeznek a kis országba. A hegyi patakok kristálytiszta vízűek, zubogva törnek utat maguknak, és beleömlenek a Rajnába. A rengeteg csapadék miatt minden üdezöld, szinte harsog itt az élet. Télen ideális a terület a sportolásra, rengeteg sípálya áll az érdeklődők rendelkezésére. A szállodák meglehetősen drágák, az étel-ital szintén svájci árszinttel számolhatunk. Liechtensteinnek hadserege nincs. Régebben a svájci határnál egy kis bódéban áldogált egy rendőr, és néha integetett az arra járóknak, de pár éve már csak zászló jelzi a határt. Az ausztriai szakaszon svájciak teljesítenek szolgálatot, emiatt alapos átvizsgálásra számíthattak régebben az utazók, amennyiben autóval érkeztek, de már ez is elmúlt. Liechtenstein furcsa, de tényleg a mesék világát idéző kis ország.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Azok a magyar turisták, akik Dél-Spanyolországban jártak, vélhetően már ismerik Andorrát, hiszen az autóbusszal ideérkezőket szinte mindig elviszik két helyre, az egyik a híres Morvár, az Alhambra, amit meg kell nézni, a másik pedig az andorrai kirándulás. Régen ugye azért jöttek ide a magyar turisták, mert olcsón lehetett vásárolni bizonyos termékeket, most már ugye Európai Unióban, és noha az andorraiak és az Európai Unió viszonya egy kicsit speciális, azzal együtt most már nem éri meg itt nagy bevásárlásokat csapni, de egy látogatásra azért mindenképpen érdekes a Pireneusokban fekvő, meglehetősen magasan lévő furcsa kis nagyhercegség. A pontos államformája Andorrának parlamentáris tárchercegség, de ez is valami furcsa dolog. Két társherceg az államfő, az egyik a francia elnök, a mindenkori francia elnök, a másik pedig egy spanyol püspök, Urgel mindenkori püspöke, van tehát francia társherceg és spanyol társherceg. Ugyanakkor 1993-ban elfogadták az andorrai alkotmányt, amely szerint független parlamentáris demokrácia Andorra, vagyis a kormányfői immár a végrehajtói hatalom. De nézzük, hogy hogy is alakult ki ez a furcsa dolog. Nos, a Pireneusok völgyében igencsak elszigetelten fekszik az andorrai hercegség. Általánosságban is jellemző a kis államokra, hogy akkor tudták az önállóságukat megvédeni, hogyha vagy nagyon magasan, vagy nagyon mélyen feküdtek, vagy esetleg sok-sok hegy volt körbe-körbe. Andorra a Pireneusokban fekszik, úgyhogy az átlagos tengerszint feletti magasság csak nem 2000 méter. A legmagasabb pontja 2946 méteres. A hegyvidéket keskeny völgyek tagolják. A legfontosabb folyó a Valira folyó, amely Spanyolország felé folyik. A hagyomány szerint az andorrai hercegség önrendelkezési joga Nagy Károlytól származik, és azért kapták, mert a mórok ellen kőkeményen küzdöttek. A terület feletti ellenőrzés joga a helyi Urgel grófjáé lett, később a helyi egyházmegye püspökére szállt. Aztán a szomszédos francia gróf és a spanyol püspök között viszályt szült a terület hovatartozása. Végül úgy döntöttek 1278-ban, hogy kölcsönösen elismerik egymást jogait, és létrehozták a társhercegi intézményt. Eszerint az Andorra feletti uralom megoszlott a francia foie grófja és a katalán, vagyis spanyolországi Urgell püspöke között. A társhercegség feudális intézménye által született meg a mai Andorra. Érdekes, hogy 1934-ben még egy orosz tiszt is volt Andorra fejedelme, ugyanis Boris Skozirjev elérte azt, hogy Andorra fejedelmévé kiáltsák ki, egy orosz fehérgárdista tiszt volt, és 1941-ig meg is tudta tartani a trónt, aztán végül az urgelli püspök ide küldött egy csomó csendőrt, és ők elfogták Boris Skozirjevet, és az andorrai fejedelemség így megszűnt, és a régi jogos társhercegség intézménye lett továbbra is a hivatalos államforma. Andorában nagyjából 80 ezeren élnek, és érdekes, hogy a tőzsgyökeres ősi andorraiak kisebbségben vannak, ugyanis a népességnek csak a 30%-át alkotják. A bevándorló spanyolok többen vannak, 40-45%, de vannak még portugálok és franciák is. A hivatalos nyelv a katalán, a domináns vallás pedig a római katolikus. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszonthallásra!